slow, and the fireworks over liberty exploded on the hill. And it's your face I'm looking for on every street. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, így az advent első hétvégéjén. Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Na nézzük csak, hogy mi fog beleférni ebbe a mai műsorba. Először Medvedivet fog minket elkalauzolni egy remek kiállításra, a Fúgába. Szerényi Gábor rajzkiállítását lehet ott megnézni. Aztán a Kaláki Együttes és Tomkos Irató Károly produkcióiból készült most egy új kiadvány. Erről fogunk beszélgetni Grillus Dániellel. Idén is kiadták a Vaszláv Felcsák Alapítvány díját, és ezt a díjat idén Varga Endre László történész kapta. A Szent István Filharmonikusok Stefánus Bérletének második koncertjén Őszinte vallomások, elsöprő szenvedélyek címmel fiatal operaénekeseket hallhatunk. Erről fogok beszélgetni Erdős Róbert operaénekessel. Szóval ezek lesznek a mai 117 percben, hallgassák szeretettel.
Thank you.
117 perc.
Egy izgalmas programra invitáljuk Önöket a Nádor terembe, mert hogy az Anima Muzicé kamarazenekar, akiktől megszokhattuk, hogy mindig valami új, friss dologgal jelentkeznek, most kortársakat fog elénk hozni, ráadásul olyan kortárs műveket, amelyek kifejezetten a zenekarnak íródtak. Szóval mit fogunk hallani, és hogy alakultak ki ezek a kapcsolatok? Erről fogom most kérdezni a zenekar vezetőjét, Horváth G. Lászlót szeretettel köszöntöm.
Szép jó reggelt kívánok! Hát szóval nagyon régóta foglalkozunk már a kortárs zenével behatóban, ugye 2010-es megalapításunkhoz képest, ugye 2011-ben született az első olyan darab, az Anima Muzicénak, mindössze egy éves volt akkor a zenekar, amit kifejezetten a kamarazenekarunk számára komponáltak. Ugye volt egy alapvető vágy, hogy mi a kortárs zeneírásmóddal, az új darabokkal, a zenének a fejlődésével minél gyorsabban, minél testközelből megismerkedhessünk. És hát Tornyék Péter volt, aki először komponált számunkra, Ach Gott und Herr volt a darabjának a címe, és ez egy fantasztikus darab volt, és egyébként ez az első születésnapi koncertje volt a kamarazenekarnak, melyen azért nagyon sokan ott voltak, és hát híre ment, hogy tényleg mi milyen gondossággal, szeretettel foglalkozunk az új darabokkal, az Anima Muzicéként, és akkor utána elég sok, először csak magyar zeneszerző, aztán később külföldi zeneszerző is írt az Anima Muzicé kamarazenekarnak különböző kompozíciókat. Mi mindig nagy szeretettel mutatjuk ezeket be. És aztán egy olyan 2015 környéke lehetett, amikor már, hát hogy mondjam csak, szinte kénytelenek voltunk minden évben egy külön koncertet szentelni annak, azoknak a kompozícióknak, amiket nekünk írlódtak, hiszen a különböző koncertjénkben egyébként, amiben mindig szívesen teszünk bele nekünk egy kompozíció, kortárs kompozíciókat is, abban már nem fértek bele, sem tudtuk bemutatni. Már majdnem több mint 80, vagy hát több mint 80 darabot mutattunk be, de körülbelül ugyanennyi még bemutatásra vár az Anima Muzicé kamarazenekar, hát fiókjában, ha szabad ilyet mondani. Úgyhogy nekünk ez mindenféleképpen egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes missziónk. Fűr Anima lett az elnevezése, ennek a koncertnek is minden évben megtartjuk, mint ahogy most vasárnap is a Nádor teremben a Fűr Anima koncertet, amelyen most 6 kompozíció fog elhangzani, és hát Mester Dávid, Lázár Dániel, Dukai Barnabás és Varga Judit személyében 4 olyan zeneszerző, akivel mind-mind nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és hát szerintem nagyon-nagyon izgalmas utazás lesz ez a program.
És hát Dukai Barnabás vezényelni is fog.
Természetesen. Egyébként az egész koncertet Horváth Balázs fogja vezényelni. A többi darab, a Dukai Barnabás a saját műveit vezényli, hiszen ő mindig ezt valahogy irányítani kell. Ugye vele kifejezetten szoros a kapcsolatunk, mi nála tanultunk a Zeneakadémián többen is, és meg kialakult egy ilyen együtt gondolkodás, egy ilyen nagyon szoros szál, és ő szokta hozni a darabokat, belejátszunk, és bizony visszajelzéseket adunk is többször a zenekarnak a, hát hogy mondjam, csak véleménye szerint változik egy-egy hangnak az interpretációja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos, közös alkotói folyamat, amit Dukai Barnabással csinálunk most már hát több mint 15 éve, mert ez még a zenekar előtt gyakorlatilag elkezdődött. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes külön világ. Hát egy Lázár Dánielnek az Intim Levelek című kompozíciója az egy zenekar által külön díjas kompozíció, hiszen 2020-ban a Fűr Anima zeneszerzés versenyre íródott, és ott a zenekar külön diák járt el, ezt többször is játszottuk, stúdióban is fölvettük. Nagyon-nagyon szép darabról van szó. És a újdonság talán Mester Dávid lesz, akinek az Antik Szvittjével fogjuk indítani a koncertet, és egy fuvola versenyét fogjuk a végén bemutatni. És hát ez az ős bemutató, ez hát technikailag is, szakmailag is, olyan kihívások eljárítja a zenekarnak a művészeit is, illetve azt a szólistát is, Győri Noémit, akinek íródott ez a darab. Ott fúvolán, altfúvolán és pikolón is, tehát 3 hangszeren is kell játszani egyszerre ebben a darabban, és ráadásul beszélni is kell majd, hangszeres művészeknek is különböző szavakat, miközben játszunk a hangszereiken, úgyhogy tényleg egy olyan nagyon izgalmas darab lesz. De ha már Varga Judit darabja marad csak ki egyedül a felsorolásból, ott is az ő effekt zenéje az ebből a szempontból még inkább nagyon különlegessé teszi, hogy rengetegféleképpen fogunk játszani ezen a koncerten. Tehát számunkra ez mindenféleképpen ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon, hát hogy mondjam csak, ez izgalmas, mindig ez jut eszembe, lehet, hogy már sokszor mondtam, de tényleg ez egy óriási felfedezés mindig egy ilyen koncert.
Ugye, és hát itt három ősbemutató is lesz, tehát a közönség számára is, akik esetleg folyamatosan végigkísérték az Anima Muzici pályafutását, és hallhatták esetleg a többi darabot, itt három ősbemutatóval is találkozhatnak, tehát mindenféleképpen újdonság lesz. Mondta azt, hogy Dukai Barnabással milyen szoros az együttműködés. Akkor, amikor más zeneszerzők darabjaival dolgoznak, akkor is folyamatosan ott van a zeneszerző, és együttműködnek?
Nagyon-nagyon zeneszerzőre válogatja a dolog. Azért tendenciaként lehet azt mondani, hogy a próba folyamatban, aki csak teheti és tud, az mindig szívesen részt vesz. Uh-huh. Aztán, hogy ebben a próba folyamatban, ahogy részt vesz, ő mennyire szól bele, vagy mennyire csak szemlélődő, az nagyon a zeneszerzőnek a habitusától függ. Tehát mindenre volt már példa. Az első találkozások mindig a legizgalmasabb, utána megismerjük egymást, és akkor utána már szépen lassan kialakul, mindenki tudja, hogy ki mire számíthat. De hát így, hogy három ős bemutató is lesz ezen a koncerten, így azért ez tényleg egy nagy kihívás számunkra is, hogy akkor megpróbáljunk mindent legyenek a lehetőleg, hát hogy mondjam, a zeneszerző szempontjából önazonosabban játszani. Ugye ez egyrésztől egy ilyen nagyon jó dolog is, hogy rögtön kapunk visszajelzést a zeneszerzőtől, mint Mozarttól, Beethovent nem kérdezhetjük meg, hogy gondolta. Másrésztről azért ez egy a nyomás is. Tehát, hogy az ember, amikor egy darabbal megismerkedik, akkor vannak különböző, hogy mondjam, ilyen létrák, amin végig kell mennie, hogy megpróbálja minél jobban elsajátítani a dolgot. És akkor hát a saját útjában néha kereszteződik a zeneszerzőnek az aktuális véleménye. Hát van egy ilyen kicsit több mindenre kell odafigyelni, mint egy általános felkészülésnél. De mondom, ez ráadásul nagyon-nagyon sokféle. Tehát van olyan zeneszerző, aki kifejezetten a legelejétől nagyon szakszerűen ott szeretne lenni, és mindent nagyon pontosan végigkövetni. Valaki meg teljesen rábízza a zenekarra, és hát sokszor olyannal is találkoztunk már, hogy hát végül is a kottai javítás történik meg egy-egy próba folyamat után. Tehát, hogy maga a darabot akkor változtatjuk egy kicsit meg különböző okokból. Nem tudom, hogy mi melyiket szeretjük jobban, mert mindennel nagyon jól tudunk együttműködni, és mindennek megvan a maga hát előnye, vagy fontossága. Az biztos, hogy alapvetően azt szerintem nagyon jó, hogy élő komponistákkal együtt. Hát egy ilyen közös alkotói folyamatot tudunk megélni, nem pedig egy reprodukciót.
Másrészt a zeneszerzőknek is egy fantasztikus dolog, hogy a zenéjüket hallgathatják, tehát hogy valóban a közönség számára elérhetővé válik, mert azért a fiatal és kortárs zeneszerzők nagy része pont azzal küszködik, hogy azért kortárs zeneszerzők darabjait sokszor félnek bemutatni a zenekarok.
Hát nem kassza siker, hogyha ezt szabad röviden mondani, tehát hogy én tökéletesen értem, hogy miért nehéz ezeket a dolgokat. Tehát egyrészt nyilván misszió a zenekarnak a másrészt pedig, hát hogy mondjam, tehát, hogyha az ember nem csinálja, hát mi valamennyire meghatározunk a jövőt is. Harmadrészt pedig nekünk tényleg van egy belső vágyunk. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, mi nagyon szeretjük Vivaldit, Mozartot, Beethovent. És tényleg sokat is játsszuk őket, de ugyanakkor az, hogy valamilyen módon részt vagyunk abban, hogy milyen irányokba megy a zene, vagy esetleg fordul vissza, és hogy ebben mi mennyit veszünk részt, azt szerintem igenis fontos az Anima Muzicinak, hogy ő aktív részese legyen a komoly zene formálódásának.
És hát most a közönség is részese lehet annak, hogy formálódjon a komoly zene, illetve hogy a kortárs művészet a megfelelő helyére kerüljön azzal, hogy elmegy a koncertre november 30-án, vasárnap este 7 órakor a Nádor teremben lehet hallani a Pür Animák című kiállítást, válogatás a zenekarnak írt művekből, mert hogy ezek kifejezetten az Anima Muzicé számára írt darabok, és ráadásul három ős bemutatóval is találkozhatnak, Horváth Balázs, Dukai Balázs fog vezényelni, illetve a szólót pedig Győri Noémi fogja játszani. Hogyha valaki szeretné még egyszer megnézni, hogy konkrétan mire megy el, akkor csak nyugodtan látogasson el az Anima Muzici honlapjára, és ott pontos információkat fog kapni. Én nagyon szépen köszönöm G. Horváth Lászlónak, a zenekarvezetőjének, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon sok sikert ehhez a koncerthez is, és a további munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönjük.
Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, más nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Megért, hogy higgy el, amit nem hiszek. Nem tudok járni, ha hisz vele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebben nem is képzelhető. A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát.
Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom.
Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek?
Ha tudnám a választ, elmondanám neked.
Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ,
én nem tudom más,
semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Csodálatos világ, én nem tudom más,
semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A művészek az angyalok kémiei, jelentik a világ dolgait népmesei révültséggel, talán a teremtő legközelebbi munkatársainak. Ezt olvashatjuk Szerényi Gábor Egy lendületből című rajzkiállításának meghívóján, amit a Fugában lehet megnézni. Képei, rajzai sorsokat mutatnak be, egy-egy portré megmutatja azt, hogy hova képzeljük azt az embert, akiről beszélünk, és nem véletlen, hogy a kiállítást Dóri Gábor képzőművész és Szabó Orsolya, a Fedél nélkül munkatársa nyitotta meg. Erről a kiállításról Szerényi Gáborral egy kis séta közepette Medvedivel beszélgetett.
Most a pesti flasztert koptatjuk Szerényi Gábor grafikus művésszel. Egy ilyen nagyon nyúlós, taknyos, esős, nem szeretem időben, időjárásban. Tehát arra jutottunk, hogy ez a téma, az az új grafikai sorozat, amiből aztán kiállítás lett a Fugában. Ezt nem lehet máshol megbeszélni, mint kint az utcán, mert sajnos a téma szó szerint az utcán hever. Te itt laksz egyébként a Károly körút és az Astoria kellős közepén. Azon filóztam, hogy amikor kilépsz a lakásodból, téged szó szerint arcul csap a valóság.
Hát ez pontosan így van, ahogy mondod. Akár akarom, akár nem, be kell látnom, hogy együtt kell élnem azokkal az emberekkel, akik az utcán laknak, és hát az együttélés az ugye annyiban érvényes, hogy én nem költözöm ki az utcára, ők nem költöznek be hozzám, de feszegetik a határokat, mert például a házunkba, ugye hát nálunk is biztonsági berendezés védi a kaput, de azért be lehetett szivárogni, és a hátsó lépcsőházban már volt, hogy találtam ilyen hajléktalanokat, akik ott bent laktak, és hát ilyenkor az ember nem nagyon tud mást csinálni, mint hogy a hivatalos utat bejárva hatósági segítséget kér, hogy megoldjuk, mert azért a lakóknak is vannak jogai. Ugyanakkor természetesen, én ráadásul egy érzelmes ember vagyok, úgyhogy abszolút nem közömbösen nézem ezeknek a szerencsétlen embereknek a sorsát, amit ugye ott az utcán látunk, és hát taszító, ugye a piperes szintjük, riasztó, gyere ide egy kicsit, hogy el ne üssenek minket. Kim vagyunk tényleg a fronton, az első vonalban. Tehát valahogy akár akarom, akár nem, az a minimum, hogy látom őket, ugye reggelente, én nekem még vannak kiskorú gyermekeim, akiket általános iskolába kísérek, ugye szintén a belvárosba, és a gyönyörű belvárosi útvonalon a 4-5 figura is van minden reggel, akiket majd körülbelül tudom is, hogy hol időznek. Na most, hogy mit tudok én ezzel kezdeni? Hát, mint művész ugye szokták mondani, hogy az emberek nem kell a kalandhoz még az utcára se kimenje, néha elég benézni az ágy alá. Hát azért ennél kijebb megyek, mert ugye hát muszáj is mennem. Akkor látom ezeket az embereket. És akkor először azt gondoltam, hogy hát csak egy ilyen, mint egy helyszínelő, aki készít egy vázlatot. És akkor volt, hogy megálltam ott a sarkon egy ilyen virágos árus bódénál, már azóta nem tudom, mi van a helyén, mert ismerjük ezt a nagyvárosi szituációt, hogy az ember elindul reggel egy presszó felé, és délután már egy bizományi áruház van a helyén. De itt még virágárus bolt volt, és akkor mondtam, hogy készítek egy skiccet golyóstollal, a határidő naplomba meg is van, és természetesen hát oda kell néznem ugye a modellre, és azt is tudom, hogy hát nekik, ezeknek az embereknek is bármilyen állapotban vannak, ugyanolyan személyiségi jogai vannak, tehát nem mászom senkinek a képébe, a területét nem közelítem úgy meg, hogy ez tulajdonképpen zavaró legyen. És akkor úgy lerajzolgattam, és ott nézem őket, persze ugye ez egy feszült állapot, mert kívülről semmi áll egy ürget, rengeteg turista van, nem olyan feltűnő, de hogy azért eredetlen ott van bennem egy tapinta, diszkréció, hogy nem akarok úgy fellépni, hogy ez egy ilyen, na most letámadtam őket, mert meg egyáltalán ne is legyen konfliktus. Innakkor így suttyomba elkészült a vázlat. Érdekes, hogy ez is egy jó példa arra, hogy utána, amikor hazamegyek ugye a védett állásomba, ugye a lakásomba, ami egyben a műtermem, és ott nyugodt körülmények között rajzolom, sokszor van az, hogy az eredeti elkapkodott vázlat, ami kint készül ugye az első vonalban, a fronton, élesben, azt jobbnak látom. Tehát ott benne van a vonalakban, ugyanaz a vonal, ugyanazt a vonalat másként húzom, nyugodt körülmények között, mint ott, amikor figyelnem kell, és kilátja, hogy reagálnak rá. Hát azért van egy előélete ennek, mert ugye több évtizeden át a tömegközlekedésben készítettem vázlatokat, amikor ugye beszálltam a metrókocsiba, elővettem egy kis füzetet, egy kis noteszt általában, egy golyóstollat, és láttam, hogy többen rémülten néznek, hogy úristen, ellenőr érkezett. És tulajdonképpen nem tévedtek olyan nagyot, csak éppen senkitől nem kértem a jegyet, mert nem is érdekelt ez a része. Már a jegyeket is volt, hogy lerajzoltam, és azokban mindenféle kis játékokat elhelyeztem. De itt inkább azt néztem, hogy az embereknek az ábrázata, az elszalonnásodott kabátok, gyűrődései, tehát egész sorsokat adnak ki, tehát egész novellákat lehet belelátni. De ott is igyekeztem úgy csinálni, mint hogyha csak egy ilyen szabadnapos totó kitöltő figura lennék, aki ott irogatja be, hogy most Lanerossi, Catanzaro, hogy mondjak az olasz bajnokságból két egzotikus csapatnevet, fix-x-re vesszük, de hát valójában lerajzolom az őket. Érdekes módon, hogy ezt olyan 30 éven át csináltam, és soha senki nem jött oda, hogy megkérdezze. Érte, egyetlen egyszer volt egy kicsit kapatos űrgi, aki odajött, és akkor annak meg is mutattam, hogy rajzolok, és akkor ott nagyon barátságos volt. Egyébként nem ő szerepelt rajta. Na most ott még ugye egy kis kitérő, és ez itt is van a hajléktalanokat ábrázoló rajzoknál, hogy Frankensteinné válok, már olyan értelemben, hogy senkit nem támadok meg, de hát a Frankenstein is ugye ő azt csinálta, hogy különböző testrészekből, halott emberek testrészekből rakott össze egy újat, és azt életre keltette. Hát itt csak annyi van, hogyha elmegy egy mondjuk egy modell, akkor folytatom egy másikkal, mert hát jó lesz annak a térde a másiknak a fejéhez, és akkor van, hogy egy alak, esetleg 4-5 ember modellségéből állt össze.
Említetted, hogy vannak visszatérő figurák az életedben, akikkel szinte nap mint nap akár találkozhatsz is.
Igen.
Volt olyan helyzet, hogy többet akartál tőle róla megtudni? Tehát, hogy mi a figura mögötti történet, trauma, dráma, vagy ezt inkább a fantáziádra bízod?
Volt rá példa, hát ugye azért én egy ilyen kettős ügynök vagyok, mert egyrészt ugye képzőművészként is dolgozom, de hát azt mint te jól tudod, hogy ugye a sajtóban is elég sok időt töltöttem. Tehát valóban volt arra példa, ezt jól sejtetted meg, hogy szóba elegyedtem ilyen hajléktalan figurával, mert szerettem volna megtudni, hogy hát mégis mi az ő élet. Tehát volt egyszer, hogy én egy nyáron oda mentem egy ilyen bácsihoz, igen, azt kezdtem el mondani, hogy volt, hogy elmentem egy nyaralásra, nagyszerű volt, tengerpart, és mielőtt elmentem, még láttam, hogy ott van az a bácsi, és visszajöttem egy hét múlva, és láttam, ez még mindig ugyanott fekszik, és belegondoltam, hogy hát igen, ő valószínűleg maximum a szomszéd kerületbe, ha átjut, és hogy mi az ő életük, de általában ilyen beletörődést tapasztaltam, tehát mint akik úgy vették, hogy ez jutott nekik a nagy sors rendezőtől, hogy ők ott hevernek, és valahogy átvészelik az időt. Én, mint művész, én maximum arra vagyok képes, hogy elkészítek egy jelentést, hát nem a hatóságoknak, hanem ott liggéz a szép definíciójával, hogy a művész az angyalok, vagy a jóistennek a kémje, a hírszerző szolgálata, és hogyha mit tudom én, egy rajz elkészül, vagy írok egy verset, vagy egy prózát, akkor ezek tulajdonképpen arról szólnak, hogy megpróbálom megragadni, hogy miért rossz ez nekem, illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek rossz. Tehát amikor próbálunk nem tudomást venni róluk, akkor is azért látjuk.
Eszembe jutott, hogy sok-sok évvel ezelőtt lehetőségem volt egy téli estén beülni egy kríziskocsiba, és úgy menni a városi utcákon. Természetesen a csoport, a csapattagjai pontosan tudták, akár névre szólóan, hogy kit hol találnak, hogy próbáljanak meg neki segíteni. És ez ment egész éjszaka, és utána hazamentem, én is bementem a védett kis barlangomba, és szégyeltem magamat.
Hát igen, a tehetetlenség, mert azt gondolom, hogy hogy nem kell különlegesen jó, én nem mondom azt magam, hogy egy jó ember vagyok, hogy ezzel foglalkozom, hanem egyszerűen csak az emberben egyfajta részvét, egy valamilyen empátia, még a legborzasztóbb körülmények között élő ember iránt is.